Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Már Rádió hallgatók! Szombaton szokás szerint többen is tartunk hittanórát, és most a harmadik szombaton, októberben enyém a lehetőség, és haladunk is tovább abban, amit megkezdtünk Máté evangéliumánál. Hát ott ugye a házasság témája került elő, és arról beszéltünk részletesebben. Innen folytatódik a 19. fejezetnek, most csak néhány versével találkozunk, de ez a vers eléggé fontos is, meg izgalmas is, és talán a társadalmat is igen komolyan megosztja. Ugye ez itt a szövegben a 10-től a 12. versig tart mindösszesen, tehát néhány sor a mai elmélkedésünk. A téma pedig ugye az önkéntes szüzesség, ami már önmagában is egy nagyon felkavaró téma. Ugye a tanítványok megjegyezték, ugye Jézus előző tanítása kapcsán, amiről beszéltünk, ugye ez a házasság volt, hogy ha így áll a dolog férj és feleség között, nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt, nem mindenki tudja fölfogni ezt, csak akinek Isten megadja. Van, aki anyja méhétől úgy született, hogy képtelen házasságra. Van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl. Hát mindösszesen eddig tart ez a rész, rendkívül rövid, mégis nagyon tartalmas, igen velős. Számunkra főleg az a része üti meg a lelkünket, ugye ami gyakorlatilag az evangéliumi tanácsok egyikét. Tehát ha az evangéliumi tanácsokról beszélünk, így az önkéntesen vállalt szüzességről, akkor elsősorban erre a részre tudunk hivatkozni. Ez az ősegyházat is izgatta, és nem csak annyiban, hogy az evangéliumban szerepel ez a rész, tehát valóban az ige hirdetés élő részévé vált, hanem már, amikor Szent Pál apostol ír a korintusi hívekhez, ott is az első levélben, a 7. fejezetben nagyon sokat ír erről a témáról. Hát mi az, amit ugye Pál apostol elénk fog tárni? Azt válaszolja a korintusi hívek által írt levélre, aminek végeben a tartalmát nem ismerjük. Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinek felesége, és minden asszonynak férje. Na most ebből jól látjuk, hogy Pál elsősorban arra int bennünket, hogy ez az evangéliumi tanács, ez igen szép és igen nemes, csak hát, ahogy Jézus is írja, ennek a felfogása kegyelmi erő. Ha valakinek ez nem adatik meg, akkor ott van az erős kísértés, hogy nem tud ellenállni azon vágyainak, hogy végül is ebből, ahogy Pál is írja, paráznaság legyen. És azért, hogy ezt elkerüljük, még mindig jobb, hogy azt, amit eleve a Teremtés könyvébe, Isten a maga természetes voltában adott számunkra a házasság szentségét, abban éljünk. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, és ugyanígy az asszony is férjével szemben. Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanígy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége. No, ez eléggé kemény mondatok, de ha megnézzük a régi egyházi törvénykönyvet, abban is, amikor a házasságról ír, kevésbé a fődusz, tehát a szövetség szó szerepel benne, tehát nem úgy éli meg, mint ahogy például az Isten és a kiválasztott nép Izrael szövetsége történelem folyamán, vagy ahogy Jézus és az ő jegyese az egyház szövetségre lép egymással, hanem talán a helyi jogi környezet hatására is Pálnál is, ugye ez a kontraktus elmélet, tehát a szerződéses elmélet jelenik meg, hogy gyakorlatilag a házasság az egy olyan szerződés, amelyben szinte mondhatjuk, hogy áruba bocsátják a testüket az emberek a házastársának a kizárólagos használatára. Hát itt is ezzel találkozunk. Hogy folytatja Pál? Ne tartózkodjatok egymástól, legfőjebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Itt is nagyon jól mutatja, hogy ez a férfi és női kapcsolat azért elvon bennünket az égiektől, tehát szükség van egymással is törődni, de szükség van az égi dolgokkal is törődni. És Pál ugye azt az utasítást adja, hogy ha az imádságnak szenteltétek magatokat, akkor utána térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen benneteket, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni. No, ez jól mutatja, hogy Pál reálisan látja az emberi természetet, és persze mi sokszor úgy éljük, hogy a 60-as évek végétől volt egy forradalmi hullám, ami sok-sok mindent megváltoztatott, de ha valaki jobban ismeri ezt a Krisztus korabeli hellenisztikus társadalmi világot az egész római birodalomban, akkor tudomásul kell venni, hogy ott is ez a rendkívül furcsa, talán szabadosnak is mondható szexualitás, ez jelen van az egész társadalomban, áthatja a társadalmat, így aztán a keresztények számára is ott van ez a kirakatban, tehát nem csoda, hogyha ennek nehéz ellenállni, hiszen nincs olyan tabu helyzet, mint ami néhány korban azért megadatott az emberiségnek. Itt kifejezetten egy nyílt, kicsit számunkra furcsa, kicsapongó nemiséggel találkozhatunk. Pál úgy is zárja ezt az utasítást, hogy ezt engedményképpen mondom nektek, nem pedig parancsként. Tehát ez jól mutatja, hogy alapvetően ez nem egy ideális helyzet, de miután a realitásokkal számol, ezért ez az, amire végeredményben számítani lehet az emberektől. Szeretném ugyanis, folytatja Pál, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam vagyok, de hát mindenki a saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyet, a másik meg amolyat. Nos, hát itt Pál gyakorlatilag hivatkozik arra, hogy ő megkapta ezt az ajándékot, a nőtlenségnek az ajándékát, hogy teljes mértékben Istennek tudja szentelni az életét, de reálisan látni kell, hogy ez nem mindenkinek adatik meg, nem várható el mindenkitől, viszont mindenki más ennek következményeként, ha nem ezt az állapotot választja, akkor bizony az ő számára a házasság és a házasságon belüli rendezett élet az, ami elfogadható. Hát Pálnak ezek az első gondolatai, ami csatlakozik ahhoz az evangéliumi részhez, amit most elemzünk, tehát ez az ősegyházat is foglalkoztatja, korintusi hívek is írnak neki, kérdést tesznek föl, ő pedig erre válaszol, és hát ellevelezgetnek erről a kérdésről, tehát ez valóban egy fontos területnek mondható. Hát ahogy ő is írja, hogy például aki nem házas, vagy már megözvegyült, az annak azt tanácsolja, hogy ahogy ő is él, maradjanak ebben az állapotban, viszont ha nem akarnak a megtartóztatásban élni, akkor lépjenek házasságra, mert jobb a házasság, mint hogy érzéki vágyaktól égjenek. Hát ez is egy engedmény Pál részéről, alapvetően a saját életmódját tartja inkább követendőnek, de csak a realitások keretein belül várja ezt el az őskeresztény egyházban élő Krisztus hívőktől. Ugye innen áttérünk egy másik nagy kérdésre, ugye már a házasság felbonthatatlanságára, illetve a szüzességnek az eszményéről értekezik még, és ezt a kérdést ebben a formában fogja majd lezárni. No, de az időnk már most is előre haladt, ezért érdemes egy kis zenét hallgatni, közben elmélkedhetünk az előző, akár páli gondolatokról is, és áttérhetünk még arra két részre, ami egy kicsit a házasságról, kicsit a szüzességről is szól, és hogyha ezt a részt így átelmélkedtük, akkor egészében már ezt látjuk is, továbbiakban is maradjanak velünk, és hallgassák a Mári Rádi. Folytatjuk a zene után a hittanóránkat, így most szombat délelőtt, és hát Pál szavairól elmélkedünk, annak kapcsán, hogy a Máté 19. fejezet 10. versétől a házasság taglalása után Jézus a szüzesség eszményét állítja a közösség elé. Hát az ősegyház ugye Pálon keresztül egy olyan hagyományt is felépít, amely a mai napig is működik, és ennek a részleteit nézzük meg a Szentírásban, aztán ehhez pár gondolatot hozzá is fűzhetünk. Ugye Pál azt tanítja, hogy szinte parancsba adja a házasfelek számára, hogy az Úrra való tekintélyel hivatkozással, hogy a feleség a férjét ne hagyja el. Tehát ezt nem Pál mondja, hanem ez az Istennek a parancsa. Ha mégis valaki elhagyná a házastársát, akkor maradjon a házastársa nélkül, vagy béküljenek ki egymással. Tehát az asszony se hagyja el a férjét, és a férfi se bocsássa el a feleségét. Hát ugye ez ma is azért előfordul, mikor a felek között annyira megromlik a viszony, hogy már az együttélés teljes mértékben ellehetetlenül, és akár a testi, akár a lelki egészségük kárára megy, és akkor nem is tudják, hogy az egyháztól is lehet kérni ezt a elválasztást is, ami az ágytól és asztaltól való elválasztás. Hát a házassági kötelék még fennmarad, de a felek külön élhetnek, és senki nem rólja rájuk, hogy miért élnek külön, és ez akár a helyi egyházi közössége botrányt is okozna, mert hogyha ilyen csúnyán fogalmaz a papírjuk van róla, tehát van egy bírósági ítélet, amely ezt a ágytól és asztaltól való elválást szentesíteni tudja, megvizsgálva persze az eset összes körülményeit, akkor valóban ehhez nekik joguk is van. Persze visszatérhetnek egymáshoz, és békét köthetnek egymással, és újra megpróbálhatják az életüket rendezni, de ha ez teljes mértékben ellehetetlenül, gondoljunk akár egy súlyos alkoholbetegségre, bármilyen más agresszivitásra, atrocitásra, vagy éppen egy fennálló nagyon erős lelki terrorra, hogy akkor a másik féltől nem várhat el, hogy akár önmaga veszélyeztetésével, vagy akár például a kiskorú gyermekek veszélyeztetésével csak a látszat kedvéért együtt tartsa a családot. Ugye ez nem várható el. Ilyenkor az agresszortól mindenkit meg kell védeni, és el kell távolítani. Máskor egyébként meg nem áll fönn ez a helyzet, tehát a házas feleknek együtt kell élniük. Hát, hogy előbb is olvastuk párnál. De haladjunk ugye tovább. És még azt is gyakorlatilag mondja, de ezt már kifejezetten a saját tekintélyére hivatkozik, ez egy kicsit olyan kazuisztikus eset jellegű, tehát inkább azt mutatja, hogy a közösségben is előfordultak ilyen problémák, hiszen, és egyébként ma is előfordulnak ezek a gondok, ugye régen azért, mert sok volt a pogány, és még kevesebb volt a keresztény, most meg hát elmondható, hogy lassan egyre több a pogány, és egyre kevesebb a keresztény, tehát ugyanígy ezzel a gonddal szemben látjuk magunkat. Hát az egyik ilyen kérdés, ugye, hogyha valamelyik keresztény testvérnek hitetlen felesége van, és ők így is együtt tudnak élni, akkor maradjanak is együtt. Ha pedig ugye valamelyik hívő asszonynak például hitetlen férje van, és ugye vele szívesen maradna, akkor ő se hagyja el a férjét, tehát maradjanak együtt. Ugye gyakorlatilag itt a hitetlen felet megszenteli a hívő társ. Hát lehet, hogy még a sok imádság, vagy mi egymás kapcsán a másikat is Jézushoz tudja vezetni. Ugye így a gyerekek is tiszták, és a gyerekek is ezáltal megszentelődnek. Na most viszont, hogyha a hitetlen fél elválik, ugye akkor Pál azt mondja, hogy hát váljék csak el, ugye ebben az esetben nincsen lekötve a házastárs, mert békére hívott minket az Isten. Nem biztos, hogy a házastárs meg tudja menteni az örök életre a feleségét. Ez ma is működik, ugye pont így egy páli kiváltságnak, tehát privilégium paulinumnak hívjuk, és ma is működik az egyházban. Persze ez akkor áll csak fönn, amikor például két hitetlen köt házasságot, majd az egyik fél megtér. És megtérését követően a másik kifejezetten zavarja, akadályozza, ahogy fogalmazzuk is, hogy a teremtő gyalázásával együtt kell élnie a másik félnek. Tehát olyan zaklatásnak van kitéve a megtért és megkeresztelkedett fél, hogy gyakorlatilag nem tud megmaradni békességben a másik mellett. Hát ilyenkor van lehetőség erre. Ugye azért ez viszonylag ritka eset, de sor kerülhet ilyesmire is. Hát ez visszavezethető erre a korintusi gondolatra. A békesség tehát nagyon fontos a házastársak életében. És nézzük meg végezetül a páli gondolatokban kifejtve, hogy mit szól a szüzességnek az eszményéről. Azt mondja, hogy a szüzekre nézve parancsot nem tud mondani, viszont tanácsot ad, és ezáltal törekszik arra, hogy ő egy hiteles képet fessen a fönnálló helyzetre. Azt mondja Pál, hogy számunkra, ugye, ha valaki megmarad ebben a szűzi állapotában, ez a legjobb. Viszont, hogyha gyakorlatilag valaki még nem kötött házasságot, akkor továbbra is ő is azt tanácsolja, hogy ne keressen az illető magának feleséget. De azt mondja, hogy ha valaki mégis a nősülés mellett dönt, vagy éppen férjhez megy, ugye nő, ezzel a legkevésbé sem követel bűnt. Azt mondja, hogy természetesen, hogyha abba gondolkodunk, hogy az életünk kellően rövid ahhoz, hogy ne Istennek szenteljük magunkat teljesen, ki megkapja ezt a kegyelmet, aznak az a jó, hogyha minél inkább törekszik arra, hogy ebben az életállapotában meg is tudjon hősies módon maradni. De hát ugye a nőtlennek arra van gondja, ami az úré, ugye ez egy elég ismert rész, sokszor halljuk, azon gondolkodik, hogy hogyan járjon az úr kedvében. A nős azonban meg van osztva, hiszen világi gondokkal is kell törődnie, így például a házastársa kedvét is kell keresni, és egyébként is megosztott. Ugye hát ez egy teljesen más feladat és más életmód. Kérdés ugye leginkább az, hogy ki az, akinek az életét Isten teljes mértékben ki tudja tölteni, ki az, aki állatos módon tud egy életen át az Úrhoz ragaszkodni, és az életét úgy berendezni, hogy erre fókuszáljon. Nagyon nehéz tehát, és Pál is érzi, hogy ebben a korai társadalmi viszonyokban is, ahol a kereszténység még újdonság, és gondolhatjuk, hogy a megtérőkben óriási a lelkesedés, várják Krisztus közeli második eljövetelét, ennek a lázában élnek szinte az utolsó idők napjaiban. Itt is reálisan látja Pál, hogy nem mindenki tudja ezt megtartani, és hát ha valaki így mégiscsak a házasság mellett dönt, azt jól teszi. Na most ugye innen folytathatjuk viszont, hogy rendben van, Pál reálisan, tehát mindkét oldalt látja, mindkét oldalt érzi, és ő is leginkább tanácsokat tud adni, parancsokat legfeljebb ott, ahol a pogány szokásokkal szemben kell fellépni. No, de mi a helyzet magával a szüzességgel és annak történetével? És hát persze ilyenkor már egyértelműen ide kapcsoljuk a cölibátusnak a kérdéskörét is. Ugye ebben is érezzük, hogy benne van a cölibátus szóba, ugye a cölusz, tehát ott van ugye maga az ég. Igaz, hogy ezt úgy fordítjuk, hogy nőtlen ember, de inkább talán az is jó, ha bele gondolunk abba, hogy ez leginkább arról szól, hogy azzal foglalkozik, ami a mennyei, tehát a figyelme folyamatosan az égiekre irányul, ez már a mennyei boldogságnak az előíze. Most ennek a történetéről tudunk majd még egy néhány percben, erről tudunk beszélni, erről tudunk elmélkedni, de hát ezt majd most a zene után fogjuk megtenni. Továbbra is azt kérem, hogy maradjanak velünk, és hallgassák a Már Ön Rádiót. Is this a game you play? I don't understand what's going on. I can't see through your frown. First you're up, then you're down. You're keeping. Tanoránk harmadik, utolsó részében, tehát a nőtlenség kérdéséről és a szüzesség megbecsült voltáról érdemes szólnunk. Tehát a mai rész, amiről egyébként beszélünk Máté 19. fejezetének a 10-től 12. verséig, ugye ez a forrása, hogy Krisztus példát állít és tanít arról, hogy megtartóztató életnek nagyon komoly értéke van, ugye aki a szükséges kegyelem birtokában a mennyek országáért tudja ezt vállalni. Már Szent Pál is említi egyébként például a Titushoz írt levélnek az elején, hogyha például diakónust vagy papot kiválasztanak, de a püspök kiválasztásánál is, még akkor a szempont az, hogy egyszer nősült férfi legyen, tehát azokat, akik már többször nősülnek, azokat eleve kizárják a papi kötelékből, sőt, ott vannak az is, hogy aki a házassági kötelékét elhagyja, hogy az úré lehessen teljes mértékben, hát ugye ez az, ami valójában érdemszerző. Na most a későbbi korokban az egyetemes egyházban ezt a kérdést azért napirenden tartják, már az első századokban is nagyon nagyra becsülik a például nőtlen életformát a férfiaknál, de például aki egyházi pályára lép, először a szerzeteseknél találkozunk azzal, hogy talán kicsit logikusan is, ugye ők kötelező jelleggel ezt a cölepsz állapotot, tehát nőtlen állapotot válasszák. A 4. században viszont már elég erőteljesen ez a kérdés napirendre kerül, és hát keleten és nyugaton is egy kicsit másképp kezelik ezt a kérdést. Keleten azoknak, akiknek nem éreztek elhivatottságra arra, hogy nőtlenségbe éljenek, például a papság számára is úgy engedélyezték a házasságot. Akár 314-ben az ankürai zsinat, vagy 325-ben a nagy nicei zsinat is erről a kérdésről így rendelkezett. Az 5. század közepén aztán Macedóniában, meg Tesszáliában találunk arra emlékeket, hogy kezdik ezt a papi nőtlenséget egyre komolyabban venni, de csak a 6. században születik arról valójában törvény, hogy aki már fölszentelt személy, az már nem nősülhet. Viszont a szentelés előtt megkötött házasságokat föl lehet tartani. Ennek a végleges szövegét, ami a keleti fegyelmet ma is meghatározza, a Trüllosi zsinat 692-ben mondja ki. Ezek a törvények ugye úgy szólnak, hogy a papság számára végeredményben ez úgy áll fönt, hogy ha valakit később püspöknek szentelnek, akkor a házasságától már meg kell, a házastársától meg kell válnia, ugye a feleség egy külön erre a célra alapított ugye kolostorba vonul, a többiek pedig itt alapvetően a papok, diakónusok és a szubdiakónusok is ebbe a körbe tartoznak, tehát az alszerpapok is, hogy szentelés után már nem lehet nősülni, viszont az tény, hogy a szentelés előtt kötött házasságot az föl lehet tartani, sőt, hogyha elbocsátanák a feleséget, elválnának tőle, akkor ez hivatalvesztéssel is jár együtt, tehát ez gyakorlatilag a botrány kategóriája, és az egy klerikushoz teljesen méltatlan. Na nyugaton azért ez a fegyelem másképp alakul, talán egy kicsit mondhatjuk azt, hogy szigorúbban is. Ennek ugye nagyon sok oka van, azért nyugaton is, ahol mi azért jobban fókuszban látjuk a saját történelmünket, hát nagyon-nagyon gyakran találkoztunk azzal, hogy a papság főleg ebben a támogatott államvallási létben, ahol ugye a királyok és az egyháznak nagyon sok javakat adnak, hogy sokszor elvilágosodik a klérus, és ebben az elvilágiasodásban azért sokszor megütközést keltenek. Na most itt ugye akár az a kérdés, hogy hordhat-e egy pap kardot? Hát ne hordjon, ne hadakozzon. Milyen világias öltözetbe járjon? Hát cifragúnyát ne hordjon, és ugyanígy előkerül a házasság kérdése is, hogy mennyire legyen önmegtartóztató egy pap, vagy mennyire éljen ugyanúgy, mint mások a világban. Ugye 300 körül tartanak egy elvirai zsinatot, ugye ez Granadában van, ahol megszületik az első olyan törvény, ami arról szól, hogy a püspökök, papok, diakónusok, aki az oltár szolgálatára rendelt klerikus, ugye az tartózkodjon a házas élettől, és ha valaki ezt nem tenné meg, akkor zárják ki a klerikusok közül is. Aztán látjuk azt, hogy később 386-ban egy római zsinaton az egész latin kultúrkörben, a latin ritusú egyházban kötelezővé teszi törvényként ezt az önmegtartóztató életet, majd az 5. század lesz az, amikor látjuk azt, hogy akkor még létező Afrika provinciában, vagy a még el nem foglalt, arabok által el nem foglalt Hispániában, illetve Galliában is, ugye a zsinatok egyre inkább, ezek ugye helyi kis tartományi zsinatok, ugye egyre inkább ezt a cölibátusi formát teszik magukévá. Hát a szubdiákonosok itt kevésbé szerepelnek, talán Nagy Szent Leó pápa lesz az, aki ilyen törvény alá vonja őket is, és az önmegtartóztató életet éljék. Na most a történelemben azért, ha figyeljük, azért azt látjuk, hogy ebben van egy változás, néha ezt szigorúbban veszik, néha lazábban kezelik, és hát ez a hullámzásban valóban gyakori, hogy nős klerikusokkal találkozunk, például frank területeken a 8. században teljesen normális a klerikusok, azok nősek, aztán hát elsősorban Nagy Károlynak lesz arra erős hatása, hogy a cölibátus fegyelmét ismételten elővegyék, de amikor megszűnik ez a nagy frank császárság, és egy elég kegyetlen átmeneti korszakban, szokták is így hívni, egy sötét évszázad következik, hát itt a 9.-10. század környékén azért nagyon sok probléma van, ebben a kérdésben sincsen rend, 7. Gergely pápa lesz az, aki gyakorlatilag ezt a önmegtartóztató formát újra megbecsülté teszi. Igaz, hogy törvénybe nem foglalja, de egyértelműen azt mondja, hogy ha a klerikusok házasodnak, ez a házasság, ez semmis, mintha meg se történt volna. Az első ilyen nagyon kemény és egyértelmű szabályozás ennek a reformnak a következtében 1123-ban, tehát sokkal később járunk már, a lateráni zsinat lesz az, amelyik törvénybe is foglalja, hogy gyakorlatilag aki a szubdiákonusi rendet fölveszi, vagy attól fölfele helyezkedik el, azok gyakorlatilag az önmegtartóztató életre kötelezettek, tehát ha ők kötnek utána házasságot, az teljes mértékben ilyen szempontból érvénytelennek minősíthető, tehát ez a kérdés ilyen szempontból le van zárva, tehát a nyugati egyháznak a jogában, annak a fegyelmében ez végérvényesen lezáratott. Ez nem jelenti azt, hogy ezzel szemben ellenkezés ne lett volna, és sokan ne tettek volna arra kísérletet, hogy hát jobb az, hogyha ezt a törvényt inkább lazábban kezeljük, mint hogy nagyon sok klerikusnak, aki nem bír magával, ahogy Szent Pál is mondja, hogy nem mindenkinek adatik meg ez az adomány, az mondjuk ágyasokat tartson, és ez nagyon sok ilyen jellegű problémát hoz magával, amit persze a protestantizmus megjelenése, mert ugye hát nem csak ezt az önmegtartóztató életet tekinti egy kicsit másképpen, hanem ugye magának a papságnak a létét is egyértelműen tagadja. Hát innentől fogva ugye világos, hogy akik lelkészként, protestáns lelkipásztorként működnek, ugye őket ez semmilyen módon sem köti. Ez egy nagyon erős és kemény dolog, hiszen innentől fogva látszik, hogy valami a krisztusi szavakat valami nagyon önkéntes, mindenkinek egy szabadon választott, rendkívül módon fakultatív lehetőségként éli meg, és eleve tagadja azt is, már a Luteri ág is, hogy bármilyen hatalmasság, ez akár lehet egy pápai udvar, lehet egy állam, vagy bármi, bármilyen foglalkozáshoz köthesse azt, hogy a nőtlenség intézménye az állandósuljon. Hát ugye ebben a kérdésben a trentói zsinat a 16. század közepén egyértelműen rendet csinál, és azt a fegyelmet, ami ma is működik, és talán a rádióhallgatók is jól ismerik, hát most már idő hiányában erre nem nagyon térünk ki, ugye ezt a megoldást gyakorlatilag teljes mértékben szentesíti és felállítja, és persze találkozunk azzal, hogy néha egyes uralkodók ezt a rendszert szeretnék megváltoztatni, papi nőtlenség ellen a francia forradalom is nagyon keményen föllépett, de később is találunk olyan mozgalmakat, amelyek gyakorlatilag ezért a kérdésért, a papság, a nőspapság kérdéséért harcra száll. Második vatikáni zsinat is megerősítette az eddigi hagyományokat, és az utóbbi időben is voltak olyan pápai megnyilatkozások, akik egyértelművé tették ezt a kérdést. De ha visszatérünk a jézusi gondolatra, és ezzel zárjuk a mai hittanóránkat, Jézus egyértelműen azt mondja, hogy ez egy kegyelem, erre a Krisztus hívő meghívást kap, és ez teljesen harmóniában áll a páli gondolatokkal is, hogy akinek ez nem adatik meg, ugye az nem tud ezzel a karizmával élni, mert hát az emberbe vele vannak oltva azok a vágyak, amelyeknek a megélése hozzátartozik az integráns valóságához. Viszont a kegyelem, ahol hat, ahol megvan a meghívás, ott erre igent lehet, és talán mondhatjuk is, hogy ha valaki boldog akar lenni, és ezt a karizmát megkapja, ezzel az ajándéka, ezzel a kegyelemmel tud élni, akkor ezt el is kell tudnia fogadni. Adja meg a Jóisten, hogy mindannyian, minden területen az életünkben megtaláljuk azokat az ajándékokat, amelyeket Isten nekünk készített, és ezekkel az ajándékokkal tudjunk élni, és ezzel meneteljünk az örök üdvösség felé, megszentelve nem csak önmagunkat, hanem másokat is, környezetünket, barátainkat, szeretteinket, családtagjainkat, és mindenkit, aki körülöttünk él, és ami imádságos szeretetünkből is tud táplálkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Völgyesi Levente állandó diakónussal.
Mária Rádió.
Hírpercek.